Köszöntöm, hogy ezeket szervusztok. Nyár közepén fogadták el azt a kormányrendeletet, amely alapvetően fölborzolta a kedélyeket. Ebben a rendeletben szabályozták azt, hogy mik azok az eszközök, amelyeket tilos az oktatási intézményekbe bevinni. Ezek között vannak evidens és eddig is egyébként különböző tiltások alá eső tárgyak, mint például robbanóeszközök vagy vágó és szúró fegyverek. Ugyanakkor a mobil eszközöknek az iskolai kitiltása jelentős tiltakozást, adott esetben egyetértést váltott ki a közélet különböző fórumairól. Nyilvánvalóan számos érv szól amellett, hogy valamilyen korlátozás, adott esetben tiltás indokolt lehet, legalábbis több EU-s, illetve OECD ország is próbálkozik most ezzel a kérdéssel, hogy valamilyen módon az iskolában tapasztalható a mobiltelefonokhoz köthető szorongást, illetve egyéb tanulási nehézségeket ezzel is valamilyen formában segítsék, vagy orvosolják. Ugyanakkor a döntésnek az előkészítetlensége számos kritikát váltott ki, nem csak a pedagógus társadalomból, és itt most nem is csak az eszközöknek a tárolására vonatkozó teljes meghatározatlanságra utalok, hanem arra is, hogy gyakorlatilag az a kiskapu, ami lehetővé teszi, hogy akár a pedagógusok, akár az intézményt vezetők maguk engedélyezhessék az eszközök ideiglenes használatát. Nos, ez a kérdés teljes homályban van jelenleg, hogy pontosan ki, hogyan és milyen formában kezdeményezheti, és egyáltalán a krétán keresztül, vagy a tankerületen keresztül az iskolai eszköznek a használatát. Szóval számos kérdés adódik arra vonatkozóan, hogy egyébként a rendeletet magát hogyan kell végrehajtani az intézményekben. Ugyanakkor a mai adásunkban egy picikét szeretnénk visszalépni a hétköznapi vitáktól, és egy makró perspektívából arról beszélgetni, hogy egyáltalában hogyan kell gondolkodnunk társadalmilag a mobil eszközök használatáról, kifejezetten a kiskorosztály, teenager korosztály szempontjából, egyáltalában az oktatási intézmények szempontjából. Szóval a mai vitát, vagy kerekasztal beszélgetést annak reményében szerveztük, hogy valamilyen módon többletszempontokat kaphatunk arra vonatkozóan, hogy megértsük a pro és a kontra érveket. Azonnal bemutatom a meghívott vendégeinket, de mielőtt ezt megtenném, készültünk egy rövid összeállítással a múlt héten újraindult péntek reggelre vonatkozóan. Most ez következik, utána pedig a panelisták bemutatása.
Ha valamikor érdemes időben elindítani a napot, az péntek reggel van. Ekkor érkezik a Partizán Hírháttér podcastja, a péntek reggel. Hétről hétre a legjobb szakértőkkel fejtjük meg, mire érdemes figyelni a világban.
Szerintem Orbán Gáspár a legkevésbé érdekes ebben a sztoriban. Számomra sokkal fontosabb az, hogy mit keres a Magyar Honvédség csátban.
Mik a legnagyobb tévhitek az esemény utáni tablettával kapcsolatban?
Hogy ez ugyanaz, mint az abortusz.
Ami ott történt, megrendítette a rendszert abból a szempontból, hogy most akkor hány ilyen patyomkén falu van a rendszerben, ami kívülről tökéletesnek néz ki, és mögötte meg olyan dolgok történnek, ami nem oké.
Persze vannak témák, amiket humorosan is meg lehet fogni.
Most próbáljuk elképzelni, hogy 200 felcsúszó stadiont egymás mellé helyezzünk. Elindulunk Budapestről az autópályán Siófok felé, bal oldalt végig felcsúti stadionok állnak.
Most tényleg nem akarok olyan brutális mondásokat, hogy jó zsarú, meg rossz zsarú, de elég olyan az, aki cigarettával kínál, amikor kihallgat, és nem a másik, aki orva ver. Érted?
Keresd a péntek reggelt a szokásos podcast felületeken, vagy az e-mail fiókodban. Iratkozz fel a péntekreggel.hu-n, és elsőként értesülhetsz, amikor megjelent egy új epizód.
És akkor bele is kezdünk a ma esti adásunkba. Előtte azonban bemutatnám vendégenket. Elfogadta meghívásunkat Tari Anna Mária, pszichológus, pszichoterapeuta. Szervusz, köszöntelek az adásban.
Köszönöm.
Itt van velünk Galambos Attila, oktatási szakértő. Szervusz, köszöntelek az adásban. Schiller Marian, tanár, Magyar Tanak Egyesületnek egyik vezetője. Szervusz, illetve Lakatos Máté, tanár, a Küldetés Keresztény Pedagógusok Szövetségétől. Szervusz.
Szervusztok.
Hadd kezdjem azzal, hogy Pálos Máté a G7 portálon még 2023-ban publikálta az akkori PISA felmérés alapján a következő megállapításokat, ezt szeretném röviden idézni. A magyar diákok harmada soha vagy szinte soha nem kapcsolja ki telefonján a közösségi média és egyéb alkalmazások értesítéseit a tanórák alatt. Ez egyébként 6%-kal magasabb, mint az OECD átlag. Majdnem a diákok fele az idő felében vagy annál gyakrabban hagyja ezeket az értesítéseket bekapcsolva a tanulás alatt. A magyar diákok 40%-a soha vagy szinte soha nem kapcsolja ki az értesítéseket addig, amíg alszik. Ez 10%-kal magasabb az OECD átlagnál, illetve a magyar diákok fele otthon mindig, vagy szinte mindig közvetlen közelében tartja a telefonját azért, hogy meg tudja válaszolni az érkező üzeneteket. Ez egyébként megegyezik az OECD átlaggal. Szóval első kérdésként az szeretném, hogyha elmondanátok, hogy a ti megállapításotok szerint kifejezetten ez a mostani szigorítás kívánatos volt, vagy sem? Egyetértetek-e vele, vagy sem? Anna Mária?
Én alapvetően azt mondanám, hogy egyetértek, nagyon el kell kezdeni szabályozni, a tiltás szót nem használnám, inkább azt mondanám, hogy muszáj lenne szabályozni, vagy valamilyen módon korlátozni. Azzal is egyetértek, hogy ez valahogy az iskolában is megtörténjen. Én amellett érvelek általában 15 éve, hogy joguk lenne a gyerekeknek egy felhőtlen gyerekkorhoz online tér nélkül, mindazonáltal nyilván most már a mesterséges intelligencia korában digitális tudásra szert kell tenni, de annak azt gondolom lehetne egy módja, mert jelen pillanatban az okos eszköz nem okos eszköz lett, hanem online életteret biztosító addiktív tárgy.
Wow,
és,
okay.
És ebben akkor csinálni kell valamit.
Attila.
Nekem az a gondolatom a határozottal kapcsolatban, hogy ezt nem lehet jóként vagy rosszként értelmezni. Kevés volt mögötte az egyeztetés, azt gondolom. Alapvetően az egész határozat arra épül, hogy a személyes képernyő időt azt azonosítják a digitális eszközzel, miközben a digitális eszköz pedagógiai szempontból egészen mást jelenthet. Az, hogy a diák a saját személyes tevékenységét az oktatási intézményekben digitális eszközökön keresztül ne élje meg, vagy ezt valamilyen módon korlátozzák, azzal maximális egyet lehet érteni, de azt, hogy a saját digitális eszközt azt ne lehessen használni pedagógiai célra, vagy megnehezítik a pedagógiai célú használatot, hiszen ez a határozat ez meg tudja nehezíteni a pedagógiai célú használatot. Erre majd szerintem később fogunk beszélni, ez már egy problémásabb szempont, azt gondolom pedagógiai szempontból.
Máté.
Én a korlátozás alapvetően egyetértek, az előkészítés az szerintem is lehetett volna jobb, csak egy rövid példa, ugye van egy ilyen két irányelv, hogy digitális nevelés, és most ugye megjelenik a kütyüfüggőségre a reakció, hogy ezt korlátozzuk. Azt szerintem sok szülő tapasztalta, hogy erre forrásokból rengeteg gyerek kapott a kormányzattól laptopot, hogy mi lett volna, ezt a két dolgot összehangolják, és azt mondják, hogy olyan laptopokat osztunk ki, mert ezeknek változó a mérete, vagy tableteket, ami könnyű, be lehet vinni az iskolába, akár ott is lehet tárolni, a rendszergazda felügyeli ezekre, milyen applikációkat, alkalmazásokat lehet telepíteni, lehet tölteni az iskolába, és akkor megvalósult volna az, hogy akkor a mobiltelefonokat korlátozni, vagy akár egész nap legyen kikapcsolva, és minden gyereknek ott rendelkezésre áll gyakorlatilag hetediktől fölfele a megfelelő infokommunikációs eszköz olyan alkalmazásokkal, amikkel vagy a tanulásra figyel, de nem tud közben, nem tudom én, messengerre rákapcsolódni. Tehát, hogy itt, ha lett volna mögött egy stratégia, akkor a kütyű függőség elleni küzdelem és a digitális nevelés is valahogy párhuzamosan tudott volna megvalósulni.
Marian.
Én azt gondolom, hogy ezzel a problémával mindenképpen foglalkozni kellett, mint ahogy foglalkozva is van Európa nagyon sok, vagy a világ nagyon sok országában. Az, hogy hirtelen egy ilyen teljes tiltás, korlátozás jött, ennek az elintézési módja nagyon-nagyon sok sebből vérzik, erről nyilván fogunk majd beszélni, számomra a legkínosabb ebben, hogy semmiféle differenciális nincsen, tehát a 6 éves, a 16 éves, a 20 éves, a 46 éves, mert a felnőtt oktatás is beletartozik, ugyanaz alá esik. Tehát azt gondolom, hogy ezt fölmenő rendszerben gondolkodva, gondoskodva lehet csinálni. Tehát, hogy most elvesszük a 10 évestől, vagy korlátozzuk a 10 évest, aki új ebben a világban, meg a 18 évest, aki ebben van, azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen...
De az életkori differenciálatlanság a legnagyobb probléma ezzel a szabályozással?
Nem. Ez az egyik legnagyobb probléma. Igen. Jó. Tehát, hogyha most nem a gyakorlati kérdésekről beszélünk.
Picit akkor térjünk rá erre a kérdésre, ugyanis a kormány a két dologgal indokolta a mobiltelefon használat korlátozását. Egyrészt azzal idézem őket, hogy jelentős mértékben elterli a diákok figyelmét a tanulásról, másrészt pedig azzal, hogy az internetes zaklatásra is lehetőséget teremt. A zaklatásról egyik majd külön beszélünk, még arról majd egy különet abban. Engem most első körben Mariantól és Mátétól érdekelne az, hogy a ti benyomásaitok alapján milyen hatása van a mobilozás a gyerekek életére. Itt nagyon konkrét példákat szeretnék kérni tőletek, tehát miben tapasztaltátok ti, vagy pedig pedagógus kollégáitok, hogy bizonyíthatóan rossz, negatív hatást gyakorol a gyerekek életére az iskolai mobil használat?
Az egyik fontos kérdés, hogy miért járunk iskolába, és amiről keveset beszélünk, amit Korzenszky Riárd atya, Badonalmi Bence is volt igazgató, úgy szokott kifejezni, hogy gyémántot gyémánttal, embert azt emberrel formálunk. Hogy szerintem azért is járunk iskolába, hogy ott emberré váljunk, megismerkedjünk a többi emberrel, közösséget tudjunk alkotni. És én azt látom, hogy sőt nem is igazán az órán, a szünetekben ezt akadályozza meg leginkább, mert azt látom, hogy vége az órának, addig nem vettél a telefont, és akkor az első, mondjuk 5 perc, 10 perc, a 15 perces szünetből azzal megy el, hogy végig pörgeti, hogy a kedvenc oldalain, különböző csatornákon mi történt, és nem annak a gyereknek a számára van jelen, aki ott ül mellett, akivel beszélhetne, akivel nem egy virtuális ilyen állkapcsolódást tudnak kialakítani, mert szerintem ezek ilyen állkapcsolódások, hogy belájkolom, visszaállkot, hanem aki ott van velem, akinek lehet, hogy most arra van szüksége, hogy hozzám szóljon, illetve egy ilyen talán viccesebb történet, hogy amikor megérkezünk valahova osztálykiránduláson, akkor van wifi, mi a wifi jelszó, hoztál-e elosztót, és hoztál-e külső mobiltöltőt, tehát hogy kvázi, nem mindenkinél,
de... Kalák a tevékenység a gyermekek körében.
Igen, tehát hogy ez az első ilyen kérdés, hogy túléljük-e ezt a szállást, mert van-e wifi, és tudjuk-e mi a jelszó.
De mennyire nehezíti meg az órai munkát, vagy mennyire nehezítette meg az órai munkát a mobil használat? Tehát tényleg lehetett konkrétan érzékelni a figyelemzavart, vagy a figyelemhiányt?
Szerintem nem. Nyugodtan jelentkezzen mindenki a képernyők előtt, aki soha életében nem aművázott órán. Tehát, hogy valamivel, ha egy diák nem akar figyelni, akkor valamivel el fogja foglalni magát. Nyilván a mobil, meg ezek a digitális eszközök nagyon mások. Az a példa, amit mondtál a kirándulásról, szerintem még súlyosabb annyiban, hogy nincs a gyerekeknek élménye. Tehát régen az ember egy kirándulás vagy táborról hazament, akkor a pályaudvaron ott vártak a szülek, és azt mondja, hogy mesélj, mi történt. És most nem kérdeznek semmit, mert már tudják, mert SMS-elte elküldött egy fényképet. Tehát az, hogy egy élményt meg lehet élni, és utólag lehet róla beszélni, az például eltűnt mondjuk a kirándulás tekintetében. Az órán az én tapasztalatom szerint nagyon sok minden nem történt, ez a másik problémája egyébként ennek a rendelkezésnek, hogy a tanóra és a szünet között nem tesz különbséget. Azt mondja, hogy reggel leadod, az utolsó óra után fölveszed. Az iskola úgy működik, hogy órák és szünetek vannak. Mi úgy képzeljük, mi tanárok, hogy az órák között vannak szünetek, a gyerekek meg úgy élnek, de mindig is úgy éltek, hogy a szünetek között vannak az órák. Szerintem az egy nagyon nagy különbség, hogy az óra és a szünet hogyan viszonyul, és miközben igen, a gyerekek egyből előveszik és kütyűznek, már az, amelyik nem megy kifocizni. Én azért nagyon gyakran látom azt, hogy együtt játszanak. Hogy ugyanazt a játékot játsszák, csak nem egy táblán lépkednek, vagy nem a kártyákat osztogatják, hanem közösen játszanak valamit. Én ezt nem tartom akkora bajnak.
Azon a bocsánat, csak egy utolsó kérdés még ide, mert az, hogy nem tesz különbséget a szabályozás, a szünidő, vagy a szünetés az óra között, az valószínűleg nagyon kevés gyakorlatias meglátása lehet ennek a szabályozásnak.
Igen. Hiszen
valószínűleg nagyon nehéz lenne ezt betartani. De közben meg azt lehet hallani pedagógus ismerősöktől, egyébként különböző hozzánk eljutott iskolai értesülésből is, hogy maga a mobil használat engedélyezése is teljesen szürke zóna. Tehát a ti tapasztalataitok alapján, ha ma egy tanár engedélyt akar adni arra, hogy az órán lehessen használni a mobiltelefont, akkor azt kifelé kell jelezni. A krétába kell beírnia előzetesen,
kell beírni.
Utólagosan kell ezt adminisztrálnia, az igazgatótól kell-e jóváhagyást kérnie, bármilyen módon a tankerület felé kell ezzel elszámolnia. Tehát, hogy néz ki praktikusan ennek az engedélyeztetése?
Hát a krétába kell, akár az igazgatónak, akár a tanárnak, tehát az igazgató adhat, úgy van megfogalmazva a törvény, akár mondhatja azt, hogy a 10. B-ben minden kémia órán szeptember 1-től június 20-ig lehet használni.
Csak az ugye, hogy a szerencsétlen pedagógus, hogy látva Madách Imre gimnázium igazgatójának a történetét, aki, ha jól értelmezem, valami hasonlóval próbálkozott, gondolhatja azt, hogy nem fogom én magamat kitenni egy ilyen dolognak, nem fogom akkor ezt előzetesen bejelenteni.
Igen. De a törvény betűje szerint ezt teheti igazgató is, tanár is. Az, hogy a tankerületnek, a fenntartónak, akár egyháznak, egyetemnek, tankerületnek mi a szerepe, az azért is nagyon érdekes, mert Maruzsa úr egy pár nap ezelőtt azt mondta, hogy az iskola felelőssége a mobiloknak az anyagi biztonsága. Tehát az iskoláknak nincsen semmilyen anyagi, semmilyen nincsen, egy filére nincsen, mert a fenntartónak van. Ahogy nem tudom, hogy hol van leírva egyetlen tanárnak a munkakörébe az, hogy ő begyűjthet személyes tárgyakat sok millió forint értékben. Osztálypénzt nem szedhetek, az le van írva. De a 100 000-es mobilokat beszedhetem?
Elképesztő. Máté?
Mint mindenütt másodánk is, még csak egy hét telt el, amikor én alapvetően elsően így játszani én szoktam a diákokkal, meg igyekszem őket így megismerni, de nálunk is alapvetően az lesz a gyakorlat, hogy ezt a krétába kell bejelenteni, hogy ez milyen...
Bejelenteni, vagy utólag adminisztrálni?
Ugye utólag kell a krétába beérni, hiszen bérom a hiányzókat, stb.
Marian már nem értette ezzel egyet, tehát mintha köztetek is lenne jogértelmezési különbség.
Szerintem ez nyilván ez gyakorlatban ez ki fog derülni. Én azt gondolom, hogy fontos lenne a nevelési részéről beszélni, a digitális kultúrának a kialakításáról beszélni, hogy ennek milyen hatásai lehetnek a lelki-szellemi fejlődésére a gyereknek. A jogi kérdésekben pedig majd a jogászok eljárnak. Szerintem ez egy össztársadalmi probléma, mintha ezzel eddig nem is foglalkoztunk volna, és én most azt látom a lehetőséget, hogy itt olyan emberek ülnek itt, akik látják ennek az igazítétjét, a nevelési helyzetet, amit ezzel lehet nyerni, vagy veszíteni, és ezek nehézséget fognak majd okozni, és majd megoldjuk, de ez alapvetően jogi kérdés.
Jó, akkor térjünk rá valóban erre a makroperspektívára, hiszen ezt is ígértük a nézőinknek, hallgatóinknak, és akkor Anna-Mária, most fordulok hozzád. Ugye te már 2018-ban arról beszéltél, idézlek téged, a közösségi média legerősebb kémiai függőséget okozhatja, ami az alkoholhoz, a droghoz, vagy bármely más szerhasználathoz hasonlít. Most nyilván felnőttek is érzékeljük magunkon, hogy milyen típusú függőséget képes kialakítani az eszközhasználat, de a gyerekeknél pontosan ez hogyan jelentkezik, hogyan lehetne ezt leírni?
Azt hiszem, hogy a legegyszerűbben úgy lehet leírni, hogyha megpróbáljuk megérteni, hogy a random jutalmazása, főleg a közösségi médiának, a játékoknak, de még a Spotify-nak is, ezeknek az applikációknak, ez a random jutalmazás egy olyan dopamin termelődést, egy örömhormon, mondjuk így, boldogsághormon termelődést indít el az agyban, aminek a működése gyors termelődés, gyors kiürülés, az váltja ki ezt az addiktív állapotot, hogy még csinálni akarom, ez a feneketlen tányér effekt, hogy nem bírom letenni. Egy másik kollégának, Konok Veronikáiknak van kutatása arról, hogy a telefon már most egy olyan úgynevezett átmeneti tárgy, ami csecsemőkorban még a maci füle szokott lenni egy gyereknek, amikor az anyja kimegy, ugye a szeparációs szorongás ellen véd. Jelzem szerintem a mostani helyzetben az a fajta fölhördülés, hogy a telefonról van szó, az egy kicsit mutatja, hogy mindenkit ez a szeparációs szorongás is azt gondolom, hogy egy kicsit így meg legyint, de ami a gyerekek állapotát illeti, abban azt érdemes tudni, hogy ilyen nagyon nagy mintán, tehát 11 milliós mintán dolgozó Jean Twenge már évekkel ezelőtt leírta, hogy ami például az érzelmi függőség mellett nagyon fontos tanulás tekintetében egymással való kapcsolódás tekintetében, hogyha egy tinédzser, vagy mondjuk 10 és 16 éves kor között valaki tudja, hogy 2 méteres körzetén belül van egy bekapcsolt telefon, akkor a figyelme óránként 21-szer térítődik el. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az egyfókuszú figyelem eltűnik az okos eszköz következtében, akkor egyszerűen az történik, amit egy Abu Jude nevű professzor már 2015-ben leírt, hogy amikor belogol valaki egy ilyen programba, automatikusan a személyiség érzelmi működése átvált egy úgynevezett online személyiség működésbe, ami sokkal impulzívabb, gátlástalanabb, sokkal hamarabb leír dolgokat, sokkal hamarabb történnek ott érzelmi ügyek, hullámok. És így aztán, amikor az a kérdés, hogy egy gyerek benne a tanórán mit csinál, ha egyébként nyomkodhatta a szünetben a telefont, és ott nem bullying érte, hanem csak simán egy kicsit veszekedett, vagy valakinek látta az iszonyatosan jó szelfijét, akkor egy tanárt idézek most, akkor körülbelül úgy megy be majd óra után az osztályba, hogy egy olyan 6-7 perc, mire visszazsilipel az online térből az offline-ba. És visszajön. Ez az online személyiség munka, ez egy ilyen érzelmi munkamód, amit egyébként szerintem néha felnőttek is észre tudnak venni, hogy milyen az, amikor az ember éppen ír valamit, és akkor hozzád szól valaki, és akkor ugye van egy ilyen azonnali érzelmi reflex, ami egyébként lehet, hogy a leírt soroknak szólna. És akkor tegyük hozzá az azonnali érzelmi szükségletkielégítést, hogy az applikációk egyre gyorsabbak, tegyük hozzá azt a fajta érzelmi inkontinenciát, amely zárja azt a lezárja azt a fejlődést, ami pedig nagyon kéne, hogy az ember ne azonnal öntsön ki mindent, ami vele történik, mert a holdingnak muszáj lenne fejlődni, mert ha a holding nem fejlődik, akkor egy csomó érzelmi stratégia csúszva fejlődik, és akkor fiatal felnőtt korban nagyon nehéz az élet.
Mert ez az érzelmi inkontinencia, ez nagyon kifejező fogalom, ez a saját.
Én találtam ki.
Saját talán?
Igen.
Nagyon kifejezőnek hat. Attilának mindjárt megadom a lehetőséget, hogy reagálj rá, de még egy kérdés Anna Máriához. Ugye nagyon kevés elérhető adat van arra vonatkozóan, hogy igazából mennyit mobiloznak a gyerekek. Ugye a média hatóságnak van egy kutatása, ami elég szűk mintán méri a használatot, de az jött ki igazából, hogy a 8-15 éves gyerekek átlagosan naponta 4 órát töltenek képernyő előtt, és a legtöbb időt TikTokozással töltik. Egyrészt kérdezném, hogy ezt mennyire tartod reálisnak, a másik pedig az, hogy ezt a típusú használatot mennyiben segít ezen igazából az iskolai tilalom.
Az a baj ezekkel a vizsgálatokkal, biztos az NMHH is, mert minden ilyen cég, amelyik ilyeneket csinál, mindig nagyon jó indulatú áll hozzá. Ha a gyerekek válaszolnak, akkor egy kicsit az abba a szociális megfelelés irányba megy, hogy nem mond el annyit. Ha a szülőt kérdezik, akkor a szülő pedig szereti boldogabbnak látni a gyerekét, és jobbnak a helyzetet, tehát nem is tudja néha a szülő, hogy valójában a gyereke mennyit tölt online. Szóval szerintem körülbelül 4 és 6 óra között lehet ez, ha belevesszük a hétvégét. Ami pedig a TikTokozást illeti, és azt a fajta érzelmi, mondjuk így örvényt, ami a TikTokba elkapja, ugye a personalizált algoritmus, amelyik direkt még inkább botragasztja a gyereket, az iszonyatosan rövid kis videók, amiket úgy lehet pörgetni, hogy láttam embert, akinek kiment a hüvelykújja, mert hogy nem ez lehet róla lejönni. Azért. És ráadásul egy óvónő volt.
Gyerekek esetében, bocsáss meg, tehát hogy az a kérdésem, hogy ha ezt tiltjuk, attól még a fantáziáját le fogja kötni, és adott esetben lehet, hogy attól lesz szorongása, hogy közben azon gondolkozik, hogy milyen értésítéseket kaphatott, amit nem jutnak el hozzá, hány üzenet várhat rá megválaszolatlan.
Érdekes módon erre azt mondhatom neked, hogy ezek mondjuk döntően amerikai kutatások, de a gyerekek általában megkönnyebbülnek.
Attila, és akkor utána azonnal.
Megkönnyebbülnek.
Nagyon fontos dolgokról csinálni. Beszélünk, azt gondolom, de talán még mindig összekeverjük a személyes időt és a digitális eszközöknek a pedagógiai vagy munkára való használatát. Ráadásul említettél két nagyon fontos tényezőt, ami mellett szerintem menjünk ezt szó nélkül. Az egyik az osztálytermi figyelem, a másik pedig az iskolai bántalmazás. Most olvasok egy könyvet, a cím, hogy Rugalmas agy, amiben van egy rövid megjegyzés azzal kapcsolatban, hogy a túlságosan feldíszített osztályterem is elvonja a tanulóknak a figyelmét a tanulástól, és ez természetesen nem azt jelenti, hogy akkor most a pedagógusoknak nem szabad az osztálytermet feldíszítenie, hanem hogy az, hogy mi vonja a gyerekeknek a figyelmét, vagy a tanulóknak a figyelmét a tanulástól, az egy rendkívül komplex és összetett téma. Ráadásul ez a könyv arról beszél, hogy a tanulásnak a folyamata az akkor tud elmélyülni a tanulás, hogyha abban van valami aktivitás. A magyarországi hagyományos osztálytermi munkában, ami egy frontális osztálytermi munka, pedagógus áll középen, és valamennyi információt próbál közölni a diákokkal, a figyelem nem történik meg, mint olyan. Tehát, hogy amőbáznak a gyerekek egymással, vagy a tanulók egymással, leveleznek egymással, számtalan dolgot csinálnak egymással az osztályteremben, csak éppen figyelni nem figyelnek. Tehát nem, azt gondolom, a telefon fontos tényezője lehet a figyelem elvonásának, de nem az egyetlen tényezője. Tehát ez még nem lehetett volna ok arra, hogy teljesen kitiltsák a személyes eszközöket a pedagógiai munkából. A másik pedig, hogy az online bullying kapcsán ezzel kapcsolatban nincsen kormányzati stratégia.
Tehát... És erről, bocsánat, csak azért vágok itt be közben a szavadban, mert erről mindenképpen külön blogban akarunk majd még beszélni. Engem az érdekelne, hogy azt mondod, hogy például az osztályterem eldíszítettsége is lehet egy olyan inger, ami elvonja a tanulók figyelmét.
Egy fecske kín az udvaron.
Ezt mondtad korábban is, hogy engem az érdekelne, hogy van-e még olyan típusú inger, mint amit mondjuk a telefon tud jelenteni egy iskolai környezetben, hiszen az nyilvánvalóan nem egy statikus dolog, mint mondjuk egy díszítmény az iskolai környezetben, hanem egy aktívan, folyamatosan újabb és újabb ingereket szolgáltató, a kommunikációt lehetővé tevő, vagy mások által az irányodba érkező kommunikáció igényét jelző eszköz. Ilyesmi azért nem nagyon van még.
A mobiltelefon ez egy intenzív inger, ez tény, sőt, ahogy most hallgatom, mondom, igen, tehát nagyon-nagyon intenzív inger, de ez még, tehát hogyha ez a magyarázat arra, hogy miért vannak kitiltva a személyes eszközök az oktatásból, mert elvonja a figyelmet, ez szerintem nem elégséges magyarázat.
Oké. Bocsánat, csak mindenképpen szeretett volna Máté.
Előbb mondtad ezt, hogy így unatkozik, vagy így ábrándozik, hogy aztán pont pszichológusok szokták mondani, hogy kell a gyereknek, hogy unatkozzon, mert néha pont akkor jönnek a legjobb ötletek, és akkor rá van arra kényszerítve, hogyha unatkozom, akkor nekem kell tenni valamit azért, hogy jól érezzem magam. Lehet, hogy oda kell lépnem a másikhoz, és megszólítanom, játszani velem valamit, vagy elkezdeni akkor amőbázni, de nem valami készen kapott dolgok, hanem ez pont a kreativitást tudja inspirálni. A másik, ugye ez a jé, ott egy fecske, másik, hogy esik a hó. De hogy az is elvonja a figyelmüket, de ott legalább egy közös élményben van részük, hogy én szóltam, hogy hullik a hó, és a másik 30 rám kocsindul, hogy most neked köszönhetően nyertünk egy percet a Lakatos tanár úr történelem órájában, mert éppen a világháború minket nem érdekelt. Már is van egy ilyen közös élmény, nem arról van szó, hogy én jól szórakoztam valamit, amit így pörgettem, és csak így, hogy milyen gyakorlati dolgot látjuk, hogy így nagybőtbe szoktunk ilyen exodus csinálni diákokkal, tanárok, ez ilyen férfi program, hogy így félretesszünk mindenféle dolgot, mi felnőttek a jó kedvű sörözést is, de hogy a mobilt is. Az egy gyerek annyit mondott, hogy hát én csak úgy tudtam leszokni a játékokról a tanáról, hogy letöröltem a játékokat a mobilomról. És akkor jön jövő héten, hát tanárul az történt, hogy én most már naponta háromszor végigpörgetem az elektronikus naplót. Hogy valami történjen, hogy a naplót nézegeti a jegyeit, mert annyira hozzá van szokva az, hogy kattintani, és hogy ez megint az, hogy igen, vannak kívánnivalók itt rendelkezés után, de hogy szerintem kihasználjuk ezt, mi pedagógusok is, én mint szülő is arra, hogy ez most ilyen felkiált, hogy erre valamit lépni kell, és eddig azt látom, hogy alapvetően oktatásban is azt nézzük, hogy valóban mennyi jó dolgot hozhat a digitális eszközök, de hogy ennek milyen hátoldalai vannak, és ha ez inkább a negatívba húz el, akkor lehet, hogy el kell azon gondolkodni, hogy ez korlátozik-e, vagy hogy bizonyos korban még egyáltalán nem.
Csak azt akartam mondani, hogy ez a gyorsaság, az impulzus elárasztottság, nyilván az is addiktív. A gyerekeknek az eszköz miatt elég gyors lett bizonyos szempontból a gyerekkora. Tehát hozzászoknak egy ilyen nagyon gyors, impulzus elárasztott tempóhoz. Miközben ez nyilván azt gondolom, ezt egyszerű belátni, ez eléggé bele fog szólni a monotónia tűrésbe. Ami kicsit később felnőtt korában, vagy akár egyetemen, vagy munkahelyen, eléggé fontos lesz, hogy kitartóan benne tud-e maradni egy helyzetben. Ez a két dolog egymással szembe megy, és hogyha valakinek a monotónia tűrése rossz, mert egyszerűen ahhoz van szokva, hogy minden másodpercben tud történni valami, és ezért pörgetni kell a telefont, és valahogy az élet is olyannak kéne akkor legyen, hogy történjen valami, és akkor kiderül, hogy a prózai valóságban úgy amúgy percenként nem történik semmi, hanem van annak egy menete, az embernek van egy élete, történnek dolgok, és ráadásul az a rossz hír, hogy erőfeszítéseket kell tenni, meg dolgozni, meg tanulni kell, meg nem tudom, akkor ez egy olyan csalódást keltő ív, ami szerintem egy nagy kitolás, hogy a gyerekek ezzel 18-20 és 25 éves koruk között találkoznak, és akkor nem kell csodálkozni.
Marian?
Szóval egyrészt itt gyerekekről beszélünk, de szerintem a felnőttekkel ugyanez van. Tehát az, hogy fölgyorsult minden, én elég öreg vagyok ahhoz, hogy elmondhassam, hogy életem kétharmadát okos telefon nélkül töltöttem el eddig, de magamon is észreveszem pontosan azt, és nem mondom, hogy jó, de így van, tehát hogy az, hogy csak a gyerekekre toljuk rá azt, hogy minden gyors, hogy a monotónia tűrésünk, én nem örömmel, de bevallom, hogy én is nehezebben olvasok el egy sok száz oldalas regényt, mint egy pár évvel ezelőtt, mert nekem is nehezebb kiszakadnom ebből a sebességből, tehát ez nem csak a gyerekeké, és ha a gyerek otthon azt látja, hogy a szülő ezt csinálja, akkor ő is ezt fogja. Nyilván nem lehet kormányrendeletet hozni a szülőnek, de valójában az kéne. Amit még nagyon akartam mondani, az, hogy egyrészt a gyerekeknek, amit említettél, rengeteg sok órája van, iszonyatosan fáradtak, elképzelhetetlen, hogy 6-7-8 órát végigfigyeljenek. Az nem biztos, hogy pont a mobiltelefonnal kell kikapcsolni, de valamit kell csinálni. Én imádom, hogyha egy osztályban van egy-egy unalmas tanár. Hogy egy kicsit, vagy egy olyan óra, amin nem kell annyira figyelni. A tornaóra erre például nagyon alkalmas, bár iszonyatosan veszélyes, mert a nagyon elfáradt gyerek törékenyebb.
Attila,
és,
bocs, mondd.
Bocs, még egyet szeretnék mondani, hogy az, hogy valamelyhol elhangzott, hogy bemegyek egy órára, talán Anna már te mondtad, és hogy akkor a gyerek még a szünetből viszi magával a mindenfélét. Én meg szoktam nézni, ha bemegyek egy órára, hogy az előző óra mi volt. Mert nagyon számít, hogy egy kémia óráról jön ki, egy torna óráról jön ki, egy dolgozat után esik be egy órára. Tehát nagyon sok mindenem múlik az, hogy az ember hogyan tud elkezdeni.
Be akarom hozni ebbe a vitában, mert igazából neki van egy olyan álláspontja, amit szerintem jó lenne, hogy ütköztetne veletek. Mert ha jól értem, igazából a te álláspontod úgy szól, hogy te amellett érvelni igazából a szakmád is ebbe az irányba tol, hogy meg kéne tanítani jól használni ezeket az eszközöket. De szerintem nagyon fontos kérdés az, hogy hogyan, tehát mit mondanál, hogyan érvelnél az asztal túloldalán ülők felé, hogyan lehet megtanítani jól használni azt az eszközt, amiről most már azért elég sokat beszéltünk, hogy milyen veszélyeket rejt magában.
Igen, nagyon sokat beszélünk a veszélyekről, de pont azon gondolkodtam, hogy akár még flow élményt is tud adni egy digitális eszköz, akár a közös alkotás során, akár amikor mondjuk egy tanulócsoport megtalál valami információt, ezt feldolgozza, kritikus módon kezeli. Félreértés ne essék, tehát én is azt gondolom, hogy a digitális eszközöket azokat akkor használjuk, amikor annak pedagógiai szerepe van, vagy pedagógiai haszna van. A digitális eszközöket azt akkor használjuk, amikor a tanulók biztonságban vannak, a digitális eszközök használatával kapcsolatban, és amikor képesek kritikus módon kezelni azokat az információkat, az ingereket, amik a digitális eszközön keresztül jönnek. Hogy hogyan lehet ezt felépíteni a tanulókban? Egyrészt nyilván én azt gondolom, hogy az első lépés az az lenne, és erre sincsen kormányzati program, hogy a tanároknak a digitális kompetenciáit kéne valamilyen módon fejleszteni. A COVID után a pedagógusok elkezdtek digitális eszközöket használni, de jellemzően a hagyományos oktatási tevékenységeknek a helyettesítésére használják a digitális eszközöket. Tehát ez azt jelenti, hogy nem a táblára írják fel az információt, hanem PDF-ben vetítik ki, vagy mondjuk esetleg levetítenek egy videót, de ez még mindig egy frontális eszköz. Szemben azzal, hogy mondjuk újra gondolnák, vagy újra értelmeznék a pedagógiai folyamatokat, és olyan pedagógiai tevékenységeket alakítanának ki, amik a digitális eszközök nélkül elképzelhetetlenek lennének. Például olyan projektmunkákat csinálni, amiben videó van, podcast van, vagy akár a világ másik táján lévő tanuló csoporttal dolgozhatnak közösen, vagy a tanulók aszinkron módon tevékenykednek, külön térben, külön időben építenek közösen fel valamilyen digitális tartalmat. Erre Magyarországon jelen pillanatban a pedagógusok nem kapacitáltak. Elképzelhető, hogy képesek lennének, de nincsenek arra ösztönözve, hogy ilyen tevékenységeket csinálják.
Hát, hogyha ösztönözve vannak maguktól, vagy tantestületi szinten,
akkor ez most nehezíti.
Kormányzati szinten azért ez elég erőteljesen.
Kormányzati szinten nem csak így van lefoglalva, úgyis, amikor azt mondja, talán Rétvári Bence volt, hogy nem figyelnek a gyerekek, amíg a tanár leadja az anyagot. Jézusom, leadja az anyagot. Hát hol élünk?
Igen. A másik, ami szerintem nagyon fontos, és mindenféleképpen szeretném megemlíteni, hogy nagyon sok olyan intézmény van, ahol a mobiltelefon az egyetlen digitális eszköz, amin keresztül a gyerek a digitális világhoz kapcsolódni tud, azért, mert az intézményeknek a digitális eszköz parkja az annyira rossz minőségű, ha van egyáltalán, hogy nincsen igazából lehetőség a gyerekeknek ahhoz, hogy kapcsolódjon a digitális világhoz, és ez még a nagyon sokszor hivatkozott UNESCO is azt mondja, hogy ez hatalmas lemaradás fog eredményezni azoknak a tanulóknak, akiknek nincsen kapcsolódása a digitális világgal, vagy nincsenek felkészítve arra, hogy hogyan oldjanak meg problémákat a digitális térben. A kormányzat rendkívül büszke arra, hogy nagyon sok tevékenységet rakott át az online térbe, de azok a fiatalok, akik soha nem kapcsolódnak ehhez, nem fogják tudni például ezeket az intézményeket elérni.
Én ott ragadtam le, hogy a példámat, azt egy középiskolai igazgatóhelyettes mesélte, és valójában szó szerint úgy szólt, hogy bejön az órára, és akkor körülbelül 6-8 percet várnia kell, mire látja a tanítványai szemében a tényleges egy fókuszt, hogy ő elkezdhet beszélni. Nem különösen akkor, hogy
ez nem volt korábban is így? Tehát, hogy szünetben bejöttek a gyerekek az osztályteremben,
hát, amikor az élmény, amikor tanítottak. Följön a gyerek.
Nem mindig kell opponálni. Én az okos eszközök hatásáról beszélek, és az sajnos azt kell mondjam, hogy amikor azt mondjátok, hogy az amőbázik, meg a rigó, meg a nem tudom én,
az nem ugyanaz, az biztos.
Akkor azt kell mondjam, hogy amikor egy gyerek az online térből zsilipel ki az offline-ba, akkor sajnos ez pont nem az a figyelmi és érzelmi folyamat, mint amikor az amőbából odafigyel, hogy mit szóltak neki, vagy se. Nem, egyszerűen nem az az idegrendszeri folyamat.
Szerintem nem azt mondom, tehát, hogy azt, valamit kell csinálni ezzel bizonyos korosztályban, bizonyos módon, szerintem abban egyetértünk.
Azt igen.
Hol húzod meg a határt? Tehát mi az a korosztály, amiben azt mondod, hogy egyértelmű a tiltás?
Hát mondjuk a mai iskola rendszerben azt mondanám, hogy az első 6 év. Első 6 iskolai év, tehát az olyan 12-13.
Attila?
És mit,
ezzel egyet értesz?
Igen, ez reális lehet, de hogy mit történik utána? Mit történik az iskolai idő után? Tehát ki garantálja azt, hogy ugyanezek a problémák, ezek nem merülnek fel otthon? Tehát, hogy nem veszél ugyanúgy a gyerek a telefonját. Tehát hogy
igen, azt lehet mondani, hogy mondjuk az egy ilyen általános elfként megfogalmazható, hogy általában mondjuk, nem tudom, 12-es évet, életkorig.
Korig lehetőleg minél kevesebb személyes.
Szerintem az nem véletlen, minden. Hogy valaha, nem tudom, hogy ez még van-e, de a Facebook fénykorában 12 vagy 13 év alatt nem engedett.
16 volt.
Nem, annál kevesebb volt.
16 volt.
Nem engedett föl, tehát hogy az...
Hölgyi szülők, még a Steve Jobs is.
Igen, ők nem engedett.
Igen. Nem adta oda a gyerekeinek.
Tehát, hogy mit csinálják, hogy más információt adtak meg a regisztrációhoz.
Igen. Nyilván, tehát hazudni, meg kijátszani mindig mindent lehet, de nyilván nem ez a cél.
Tehát azt gondolom... Tehát az a dilemma alapvetően, hogy a 12 éves kortól kezdődően, és pláne a középiskola időszak alatt, hogyan érdemes a mobil használatot kezelni a diákok vonatkozásában az iskolán belül?
Én azt gondolom, hogy az alsó négy osztályban, azt szerintem teljes pedagógus és társadalmi egyetértés lenne, hogy ott erre nincsen szükség, hogy a gyereknél ott legyen a telefon, és adott esetben órán is használja, alakuljon ki a kézügyessége, szocializáljon, tanuljon meg másokkal így együttműködni. És szerintem azt gondolom, hogy még a felső tagozat is ilyen határterület, ahol így el kell gondolkodni, de az, hogy 7.-8. azt gondolom, hogy ott már így elő lehet venni órán. Egyébként pont az újkor.hu egy történelem tanár kollégám írt egy cikket, és alapvetően azt mondta, hogy 9.-12. látja értelmét annak, hogy elővegyük az okos eszközöket az órán, és tudják ezeket használni, hogy amire most is van lehetőség, csak hogy ezek a szabályok, ezek a gyakorlatban hogyan fognak működni, ez úgy tűnik, hogy úgy nehézkes lesz megoldani. Ami bennem egy ilyen kérdés, és nyugodtan így kiteszem az asztalra, hogy itt megnézzük, hogy milyen lelki, szellemi és fizikai problémákat okozhat a telefonfüggőség, és az később a munkában, vagy esetben a párkapcsolatukban is milyen nehézséget okozhat, hogy nem az van, hogy többet veszíthetünk azzal, mint amennyit nyerhetünk, hogyha már itt az iskolában is 16 éves kor alatt a gyerekeknek mindennapi használati eszköze lesz a telefon, hogy az iskolában, hogy azon függők, és hogy emiatt nem azt mondom, hogy összességében lehet, hogy azt mondom, hogy igen, ezt egy nagyon szigorú keretek közé. Ez bennem is egy ilyen kérdés, és ezt még így nem, mert hogy van erről kutatás, bennem ez egy ilyen nagy dilemma.
Szerintem Attilának kell tudni erről mondani valamit, mert ha jól mondom, ti képzéseket is szerveztek tanároknak, ha jól értelmezem.
Nekünk a fő tevékenység körünk a tanárképzés.
Felteszem az eszköz használatnak az értelmes lehetőségeit is ilyenkor
taglaljátok. Számos digitális kompetencia fejlesztő képzés.
Itt mit láttok a résztvevő tanárok részéről, mekkora nyitottság arra, hogy ebben partnerek legyenek?
Hát ugye erre nem tudok érdemi választ adni, mert mi e-learning képzéseket szolgáltatunk, tehát azok a pedagógusok, akik már hajlamosak arra, hogy mondjuk egy e-learning képzést végigcsináljanak, ők talán már nyitottabbak a digitális eszközök használatára, de a tapasztalatunk az, hogy például a komplexebb feladatokat, amik a digitális kompetenciákkal kapcsolatosak, például az, hogy hogyan lehet újraértelmezni egy tanítási folyamatot a digitális eszközökkel, erre nem nagyon tudnak már választ adni, vagy nem értik ezt a kérdést. Uh-huh. Hiszen jellemzően, ahogy ezt korábban is mondtam, a hagyományos pedagógiai rutinoknak a helyettesítésére használják a digitális eszközöket, és ez felveti azt a kérdést, hogy egy olyan pedagógus, aki maga sem érti azt, hogy mennyi potenciál van egy digitális eszközben, hogyan tudja mondjuk edukálni a diákot azzal kapcsolatban, hogy az okostelefon az nem arra szolgál, hogy folyamatosan be legyen kapcsolva az értesítés, hanem arra, hogy hogyan lehet dokumentumokat szerkeszteni, hogyan lehet prezentációkat készíteni, hogyan lehet problémákat megoldani, hogyan lehet videót, podcastet, hiszen van egy mini számítógépe tulajdonképpen az embereknek, ami nagyon sok mindenre lehet alkalmas, és nagyon káros is tud lenni, de nagyon sok potenciál lehet benne.
Bocsánat, még egy szempontot, és nagyon érdekel utána az, hogy mit szeretném volna mondani, de hogy ugye most egy olyan, nem tudom, tanulói körről beszélünk, akik a negyedikestől idősebbek mindegyik átesett a Covid időszak kihívásain, amikor akármilyen életkorban voltak, találkoztak a távoktatáson keresztül, videócsetelésen keresztül ezzel a lehetőséggel, hogy okos eszközön zajlott az oktatás. Nem lehet kiszámítani a következő években, évtizedben adott esetben, milyen típusú hasonló társadalmi kataklizma fogja esetleg előhozni azt, hogy kell használni okos eszközt a gyerekeknek. Illetve mondom még egyszer, van egy olyan tapasztalatuk, hogy tanítást, tanórát tartottak nekik videócseten keresztül. Szóval ez mennyiben árnyalja azt a képet, amit a tiltással kapcsolatban megfogalmaztatok?
Hát én azt gondolom, hogy ha egy ilyen kataklizma megint beüt, akkor van előzetes tudásunk. Én nem látom, hogy a gyerekek szörnyű hátrányt szenvednének el, hogyha nincs velük a telefon az iskola idő alatt. Én inkább
nem úgy... veszélyezteti ez a digitális analfabetizmusnak az erősödését?
Az jó lenne, ha amikor elkezdi a sima analfabetizmust meglépni, azt így egy darabig hagynánk, hogy tanuljon meg gondolkodni, olvasni, következtetni, értelmezéseket tenni, és utána lépne be a digitális világba, mint hogy láttuk a Covid alatt, hogy az a fajta, jó, tulajdonképpen ugye az oktatás átlettéve hirtelen elektronikus csatornákra, inkább azt mondanám, de hogy azért ott is nagyon, egyszerűen az történt, hogy a családokban jelen lett az eszköz, és mindenki csinált rajta, amit szokott. Uh-huh. Tehát, hogy ha ez a mostani intézkedés annyit tesz, hogy mindenkinek valahogy a fejében megjelenik, hogy valamilyen tudatosság kell az eszközzel kapcsolatban, és hogyha sajnálatos módon ez az iskola, akkor szerintem az lehet, hogy egy kicsit hibás érvelés, hogy miért nem a szülő csinálja, mert hogy szerintem az iskolában, ha ott nyugodt idő biztosítódik egy gyereknek, azzal ő sokkal többet nyer. És beszéltem ma is és tegnap is olyan szülőkkel, akik azt mondták, hogy szegény tanárok, hogy megint rájuk van tolva. De közben, és ezt abszolút alá is írom, de közben az iskola idő az én értelmezésemben, és nagyon sok, és tényleg rengeteg előadást tartok, szóval mondjuk 15 éve, évi százat, és ebből 70 kb. Iskolákba diákoknak és vagy tanároknak és szülőknek menj. Szóval én általában azt szoktam látni, hogy a gyerekeknek az, hogy egy viszonylag érzelmi terhektől mentes délelőttje lehessen, amikor, nem tudom, ez egy amerikai-magyar iskolában volt, hogy József Attilának Facebook oldalt gyárt, mert különben kicsit nehéz megtanítani József Attila verseket, tehát az, hogy legyen egy Facebook oldala, akkor így át kell nézni a verseket. Szóval vannak erre precedensek, és jó, azt gondolom best practice-ek, hogy kell csinálni, de az akkor abból pont annyi elég.
De bocs, ha jól foglalom össze neked az álláspontot, hogy gyakorlatilag olyan típusú stressz mennyiséget helyez a diákokra, igen, az okostelefon iskolai, igen, jelenléte, igen, hogy bár hogyha szólhatnak is érlek, akár az digitális analfabetizmus felszámolása, akár a távoktatásban való előkészítettségnek az erősítése szempontjából, ezek mindegyik a hátrébb sorolandó, mert te azt tapasztalod, hogy ez a típusú érzelmi kitettség olyan súlyos károkat okoz most a felnövekvő generációkban, amit top prioritásnak kell tekintenünk.
Top prioritásnak, és nyilván az nem jelenti azt, hogy le kéne nullázni a digitális szoftverek előremutató használatán, hogy ne legyenek okos feladataik, csak...
Csak okos eszközeik ne legyenek.
Csak okos eszközök, így azonnali közösségi média használattal, értesítésekkel ne
akkor
legyen.
Akkor nem ez a probléma? Bocsánat, tehát akkor offline... nem arról van szó alapvetően, hogy a közösségi média alkalmazásokat kellene tiltani, és nem pedig az okostelefon használatot en bloc.
Hogyha ezt definiálni kéne, ez most jutott eszembe, akkor azt mondanám, hogy egy offline iskola időbe kéne illeszteni időnként digitális módszertant.
De a Covid-ra visszatérve én ott azt tapasztaltam, mint a saját tanári karomban, illetve a diákoknál, és hogy viszonylag hamar ráálltak. Tehát az ember az egyetlen egy olyan lény a Földön, aki az északi sarktól a déli sarkig megtalálható. Tehát mindenhez...
Mire álltak rá?
Tehát hogy az, hogy... Tehát, hogy nagyon gyorsan tudunk alkalmazkodni, arra rá tudtak állni, hogy oké, most az EduBase nevű online platformot használtunk, hogyan kell a Zoomot használni, online feladatok kitöltő programokat, hogyha azt mondtam, hogy most nektek egy, bár otthon vagytok, egy közös videót kell készíteni, vágják össze, tehát, hogy ezeket így egész gyorsan így megtanulták, és amikor meg már várható visszajöttük, és akkor várható volt, hogy lesz újabb hullám, akkor az új bejövő osztályoknak akkor tartottunk olyan órát, hogy oké, akkor az iskola által használt platform az így működik, így kell feltölteni, ilyen típus feladatok lesznek, ezeket gyakorlatilag szerintem. Én azt látom magamon is, hogy egész gyorsan ezeket a dolgokat meg tudja tanulni az ember, és mondom, nem az ellen vagyok, hogy ilyeneket egyáltalán ne használjunk az iskolába, és itt, hogy mondta, hogy akkor a közösségi médiát letiltani, hogy ugye szokták erre a korosztály azt mondani, hogy digitális benszülöttek, és egyébként pont a Covid alatt derült ki itt az első hullám elején, hogy igazából ők a közösségi média platformok használatában iszonyú profik, meg hogy kell filterezni a fotót, azon kívül, hogy légy szíves, ide töltsd föl, és vág körül azt a fényképet, mert nem vagyok kíváncsi a fél lakásra, vagy az asztalodra, amin lefotóztad a beadványt, és mentsd el PDF-ben, mert úgy könnyebb elektromos tolla, vagy hogy hívják ezt így kijavítani. Ahhoz kellett egy oktató videót vágnom nekik, de aztán ezt pikpak megtanulták, tehát hogyha egyébként tilos lenne egy ilyen hogy ők tényleg nem tudnak elérni közösségi médiát, akkor igazából ők az okostelefont nem használnák.
Wow. Marian?
Ha nagyon kisarkítom a dolgot, mert azért többségük nem tudományos cikkeket olvas, vagy nem tudom, én megnézem, hogy ezt a cset... Mint
hogy legyen gondolságosak, mi sem.
Igen, most én sem erre használtam volna.
Nagyon sok minden hangzott, amire reagálni akartam. A Covid-dal akartam én is példálozni. Szerintem a Covid most függetlenül annak a borzalmával e tekintetben egy hatalmas nagy elpuskázott lehetőség volt. Tehát ott meg lehetett volna tanítani a tanárokat egy csomó mindenre, ami nem történt meg. Péntekről hétfőre át kellett állni, és a tanárok nagy része, mint hogy semmi segítséget nem kaptunk, a tanárok nagy része nem nagyon tudott más csinálni, mint elkezdte az offline óráit online tartani, és akkor ahhoz még ezt azt csinált. Szerintem ez a példasor, amit mondtál, ez elég ritka volt ebben az országban. Nagyon sok helyen gyerekeknek nem volt mása, mint mobiltelefonja. Ugye még az a könnyebbség volt, hogy a mobiltelefon előfizetés egy évig, azt hiszem, ingyenes volt. Hát pont annak, akinek volt előfizetése, igen. De éppen a mély szegénységben nem volt előfizetés, tehát ott ez a szakadék az csak egyre mélyült. Én ma is érzem, látom a hatását abszolút.
Ezt akarom kérdezni, bocsáss meg, tehát ugye azt, hogy a magyar iskola rendszerének lenni a probléma az, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket nem csökkenti, a mobilizációt nem segíti elő, ez már közhely számba megy, de mégsem lehet elégszer elmondani. Pont a Covid idején lehetett azt látni, hogy ezek a társadalmi egyenlőtlenségek még jobban kijeleződtek, tehát valószínűleg azt se tudjuk elképzelni, hogy mekkora lehet a köre annak a generációnak, akinek tartós tanulási hátrányokat okozott a kiesett idő. A iskolai telefon használatnak a tilalma ehhez, az egyenlőtlenségi kérdéshez szerinted hogy viszonyul?
Hát ez azért nagyon szertágazó kérdés, mert a budapesti belvárosi iskolákban, ha valaki nem mobilozik órán, akkor majd megtalálja máshol másként a módját. Akinek nincsen más, mint az egy valami, amit esetleg az iskolában kap, vagy az ő mobiljához mondjuk csak az iskolában van egy router, vagy valami, amire rá tud menni. Ott az egy egészen másik kérdés, azt gondolom. Amikor azt mondtam, hogy a Covid hatása még érződik, arra gondolok, hogy meg tudom mondani, hogy melyik az az évfolyam, aki akkor tanult írni, amikor Covid volt, mert nehezebben ír, meg lassabban történt egy csomó minden. A másik, amiről szerintem érdemes lenne még gondolkozni, amit Anna Mária mondott, hogy a gyerekeket érzelmileg ez mennyire nyomja meg, hogy a social media, közösségi médiában vannak állandóan. Én azt gondolom, hogy ez abszolút így van, csak abban nem vagyok egészen biztos, hogyha a diákokat elzárjuk, kisdiákokat a közösségi médiától, akkor boldog és felhőtlen gyerekkoruk lesz. De hát, hogy annyi minden, nem, de annyi minden van még egy iskolában is. Nem, tehát, hogy összevész a legjobb barátnőjével, hogy elgáncsolta valaki, nem bullyingról beszélek, csak elgáncsolta valaki a folyosón. Hogy azt látja, hogy a legjobb barátnője egy másik legjobb barátnőt választott magának. Tehát amikor össze van zárva nagyon sok gyerek, 8-tól 2-ig minden nap, ott mindig történik valami, és érzelmileg történik mindig
valami. Azt mondta, hogy pont az érzelmi támogatás kérésnek lehet az eszköze a mobiltelefon.
Idáig nem mernék elmenni, de akár ez is, igen, hogy valaki megnyugtatja, amikor ő nem... Én nem szeretném, hogy a gyerekek folyamatosan mobiltelefonon legyenek, én csak arról nem vagyok meggyőződve, hogy ez a nagyon hirtelen tiltás vagy korlátozás, ez most hirtelen meg fog mindent változtatni.
Máté.
Értem, amit mondasz, és én azt mondom, hogy ez a valóság, hogy neki a valóságban kell érni, és ezekkel kell tudnia megküzdenie. Nekem is a házasságban voltak nehezebb pillanatok a feleségemmel, de ez a valóság, és akkor nem menekül az ember, bár van rá csábítás mindenféle online tartalomhoz, hanem ott a házastársam, vele kell megoldanom, vele kell megtanulni az összenőt, hiába, hogy összevesznek. Lehet, hogy éppen a gyerekemmel veszek össze, és akkor nem azt mondom, hogy nézzük meg az angol-magyar 0-4-et, és jó kedvem lesz tőle, vagy nézzek meg egy jó filmet, vagy csak nézzem meg, hogy ki milyen vicceset posztott, hogy igen, ezek nehézségek, ezek megtörténnek az iskola, hogy ez a valóság, neki ezzel kell megküzdeni, ezt kell tudnia kommunikálni, kezelni, és ez szerintem nem azt mondom, hogy az a jó, hogy baj történik, hanem hogy ez az élet, hogy emberek vagyunk, hogy néha surlódunk, néha örömet okozunk egymásnak, és szerintem ennél fontosabb, mint hogy akivel együtt vagyok, annak a számára legyek jelen, ahogy most szerintem mindegyiknek a telefonja, hogy nagyon demagóg, de ki van kapcsolva, hogy egy színházban is megkérik az embereket, hogy kapcsolj ki és legyél jelen, és milyen jó, ha a szünetben nem a mobilt pörgetjük, hanem azt mondom, hogy nem tudom, Marci, tetszett.
Ez egy önkéntes hely.
Én ezt teljesen egyetértem, vagy a szakrális tér, vagy egy esküvőn, vagy egy fontosabb eseményeken, hogy ez szerintem csak az iskola tudja, hogy ott vagyok jelen másik emberekkel. És minden évvel én az új osztályoktól megszoktam így kérdeznek el, és hogy miért vagytok itt. És persze bedobják, hogy azért, mert kötelező, mert anya elküldött. És minden osztályban egy gyerek, aki bedobja, hogy hát barátkozni, szocializálódni, valahol értelmezni kellett, hogy mit jelent ez a szó, de hogy ott is bennük van az, hogy azért, mert ez itt a valóság.
Attila?
És ez nem az ellen, és nem azt mondom, hogy nem lehet ilyen eszközöket használni, csak hogyha nem tudunk olyan eszközöket a gyerekeknek biztosítani államrévén, szülőkén, valamilyen módon, és mindenkinek ugyanaz, hogy ne az enyém, hogy az enyém, nekem szélessávú mobilnetem van, és nekem már betöltött a Kahoot, még az első kérdésnél vagy lemaradva, amikkel néha itt szembesültem, akkor igen, ott lehet ezt használni, és erre mondtam az elő, itt ez az RRF alapból osztogatott laptopoknál, ha lett volna mögötte egy stratégia, ezt tök jól meg lehetett volna oldani. Persze az minden iskolába kéne a rendszergazda, igen, hogy itt van mindenkinek, és ezzel oktatási alkalmazásokat tudsz használni.
Szerintem az nagyon fontos kérdés volt, amit feltettél azzal kapcsolatban, hogy a kormányzat hogyan reagált társadalmi különbségekre bármilyen típusú törvénymódosítás vagy határozatával, és az látszik, hogy nem differenciál valójában, hanem hoz egy általános érvényű törvényt, ami igaz a szegregátumban lévő általános iskolára is, igaz a budai elitiskolára, miközben ezeknek az intézményeknek, hogyha már valóságokról beszélünk, a valósága az egészen kardinális különbségek vannak közöttük, és míg a budai elitiskolában valószínű, hogy ez a határozat ez nem fog érdemi digitális lemaradást jelenteni a tanulók számára, addig egy szegregátumban lévő iskolában viszont hatalmas nagy lemaradást jelentett, ahogy ezt a Covid is megmutatta. Tehát a Covid ez kiváló példát mutatott arra, hogy mondjuk az intézményi struktúra, ami alkalmas volt arra, akár a szülők miatt, akik a gyerekeket oda járatták, akár az intézményi struktúra miatt, akár a pedagógusok digitális kompetenciáimat, hogy hogyan tudott akár ilyen típusú oktatási tevékenységet folytatni, hogy megvágok egy oktató videót a diákoknak azzal kapcsolatban, hogy mit csináljanak, azért ezt így rakjuk ki az asztalra, szemben a szegregátummal a digitális oktatás az volt, hogy a tanárnő lerakta az iskola udvarára a feladatlapokat, ahova oda lehetett menni és el lehetett hozni. Ez hatalmas nagy különbség. És talán a digitális eszközök használatával is ilyen hatalmas nagy különbségekbe fogunk tudni beleütközni, hiszen azt korábban mondtam, azok az intézmények, ahol nincsenek érdemi elektronikus eszközök, ahol a számítógép park, az a 30-40 éves asztali számítógép, mikor használunk asztali számítógépet már, egyáltalán nem. Ezek a gyerekek, ezek hatalmas lemaradásba fognak kerülni azért, mert senki nem fog őket megtanítani arra, hogy a mobiltelefont, az egyetlen digitális eszközt, azt hogyan fogja tudni alkalmazni, mondjuk arra, hogy feltöltsön egy önéletrajzot egy cégnek a weboldalára. Hiszen nem fog tudni eljutni idáig, mert nem tudja értelmezni.
De azért nem, mert az egész, mert az egész oktatási rendszer azon alapul, hogy teljesen differenciálatlan. Hát gondoljátok meg, Batonyától Nemesmedvesig pontosan ugyanaz a nemzeti alaptanterv, a kerettanterv és a tankönyv, taneszköz. Hát nincsen az iskoláknak lehetőség arra, hogy fölmérje akár azt, hogy milyen digitális háttérrel bírnak, akár azt, hogy milyen igények vannak, mit jelent az, hogy egy szegregátumban tanít valaki, vagy egy budapesti elitiskolában.
Ezt én nincsen, értem, csak azt nem...
Nincsen felnőttnek tekintve az iskola, a tanár, az iskolaigazgató, aki meg igen, tudná mondani, hogy mire van szükség.
Hol az, hogy kevés a digitális pedagógus, mert a tanárok több jobbára annyira nem... érdeklődnék ezek, a digitalizáció
iránt. Ezek nem mondanak ellent egymásnak.
Hát abban a tekintetben én azt gondolom, hogy ha mondjuk arról van szó, hogy nagyon szegény országrészekben, ahol a gyereknek egy darab és ráadásul kártyás okostelefonja van, akkor ő nyilván nem összehasonlítható az ötödik kerületi, nem tudom én kicsodával.
Ez kormányzati szempontból van. Mégis egy kalap alá vannak.
Mint hogy diákok, mint hogy iskolába járnak, és ha van digitális oktatás, akkor ő miért ne kaphatná meg ugyanazt az oktatást, mert azt mondod, hogy erre az okos telefonja az egyetlen eszköz.
Igen, de szerintem ez is egy nagyon fontos kérdés, amit most mondasz, hogy nem előzte meg egy program ezt a döntést. Tehát nem előzte meg egy olyan előzetes felmérés, tapasztalatcsere, programkidolgozás. Egyébként van ugye Magyarországnak a digitális jólét programja 2016-ban, és az egy viszonylag progresszív szövegnek tűnik nekem. Tehát, hogy ott valóban olyan kérdések merültek fel a digitális oktatással kapcsolatban, ami fontos lehetett volna, nem lett érdemi következménye. Nem alakult át a digitális pedagógia Magyarországon, nem lettek igazán jó minőségű képzések. A digitális pedagógus képzés, ami mindig arról szól, hogy bizonyos felületeknek a megmutatása történik. Tehát hogyan lehet
nem csak digitális, hát egyáltalán, hogy milyen egy modern pedagógus.
Várj, megpróbálom jobban elmondani, hogy hol érzem ezt a párhuzamosságot, hogy hol arról van szó, hogy több eszköze van, egy eszköze van, hol arról, hogy most bevigye vagy ne vigye be, ha ez így érthető.
Én most nem értem, tehát,
hogy mi. Nem, én hozok egy másik szempontból, bocsánat, mert nem beszéltünk még igazából az iskolai bántalmazás kérdése, és kifejezetten a online zaklatás kérdéséről, ugye ami a másik érve volt a kormányzatnak a tiltás mellett. Engem nagyon érdekelne az, hogy te hogy látod, Marian, a te praxisodban, vagy az általad ismert praxisokban, milyen típusú zaklatás formákhoz köthető kifejezetten a telefonhasználat? Tehát, hogy például a tiltás ilyen szempontból érdemben csökkenti-e ezeknek a zaklatásoknak a megtörténtét?
Nem gondolom, mert délután kettő után remekül lehet zaklatni. Uh-huh. Tehát inkább, ha valamit el tudok képzelni, akkor inkább az, hogy olyan mondjuk szövegeket tanítsunk, ami azt megmutatja, hogy ez mivel jár. Hogy mit jelent az, hogyha valaki áldozat, és az áldozatból mondjuk hogyan lesz agresszor.
Igen.
De akkor olvassunk ilyen szövegeket, akár szépirodalmat van ilyen, akár szakirodalmat, és együtt próbáljuk ezt megérteni. De a tiltás az, hogy kettő előtt vagy kettő után zaklatom az osztálytársamat a TikTokon, az, ott nem látom igazán a különbséget.
De jelentős ez egy probléma a te tapasztalatod alapján?
Az én tapasztalatom alapján nem. Az alapján, amit tudok, igen.
Az iskolai zaklatás Magyarországon szerintem egy nagyon fontos probléma.
De az online zaklatás is?
Igen. Általánosságban.
Igen.
Jó. Máté?
Én találkoztam online zaklatással. Diákként kezdett az zaklatással is, diákként találkoztam. Online zaklatás is előfordul sajnos az intézményünkben, hogy ez, hogy milyen mértékű, arra nem olvastam kutatást, nem tudom, de hogy zaklatás van, az tény, és hogy ez most hol folyik, az igazából részletkérdés.
Igen.
És nyilván lehet, hogyha az iskolán kívül van telefon ott is, az, hogy ki van hasítva egy idő, amikor csökkentve van a ennek az esélye, az jó, de az, hogy még ezen kívül is lehet ezt csinálni, az nem azt jelenti, hogy nem kéne vele foglalkozni.
Még azt tudom, hogy ez jó, nem adódik ez össze? Tehát, hogy 8-tól 2-ig nagyon akar zaklatni, de nem lehet, mert nincsen nála az eszköz, és akkor délután az kirobban, nem tudom.
Ez a kérdés, egy eszközkérdés, tehát alapvetően az van, hogy ez indukálja is a szándékot, vagy pedig csak formát ad neki?
Szerintem, annyit tegyünk tisztába, hogy az online zaklatás, egyébként az UNICEF-nek vannak jó számai, hogy mondjuk 8 és 16 éves kora között a gyerekek átlag 80%-a átesik valamilyen zaklatáson. Ezeknek a nagy százaléka közeli ismerőse, évfolyamtárs másik iskolából, tehát hogy nem vadidegen, ettől nagyon toxikus és nehezen elviselhető. Igen.
Egy konkrét például nekem egy kollégám mesélte, hogy osztálykiránduláson ment a diákokkal, nyilván elől megy, hátul megy az erdőbe, beszélget velük, és utólag derült ki, hogy közben meg telefonon ment a zaklatás. Tehát, hogy ez nagyon könnyű erre alkalmat találni. A másik pedig, hogy igen, lehet azon vitatkozni, hogy ez megszünteti, vagy megoldása, vagy nézhetjük azt, hogy nem tudjuk, mi volt ezzel a cél, de hogy legalább egy nagy felkiáltójel most így került, hogy igen, létezik online zaklatás, hogy ezzel valamit foglalkoznék, hogy egy szülő figyeljen oda arra, hogy a gyerekemet az online világ miatt 0-24 órába tudják zaklatni, tehát ugye nem kapcsolják ki éjszaka, tehát éjszaka is, ha nincs mobiltelefon, ameddig nem volt, addig otthon nem tudtak zaklatni, meg volt az emlék, hogy nekem most beszóltak az iskolába, de otthon nem, de itt most bármikor jöhet, hogy szól a barátnőm, hogy figyelj, kiraktak rólad egy ilyen mémet, tehát hogy ennyi pozitív van, hogy akkor nézzük meg ezt, hogy mit tudunk kihozni, hogy van egy ilyen felkelt, hogy igen, ez létezik, ezzel kell foglalkozni, természetesen ebben az államnak is nagy feladata lenne, hogy ebben a pedagógusokat segítse, hogy több pszichológus legyen az iskolában. iskolába, hogy a szülők felé ezt oda tegyék, hogy a közmédiában ez legyen téma, legyenek kerekasztal beszélgetések. De nézzük meg azt, hogy oké, most legalább emellé is került egy felkiáltójel, hogy ez létezik, ez van ezzel.
Igen, de nem egy felkiáltójel került, hanem egy törvény.
Igen, de számunkra ez lehet egy felkiáltójel.
Az nagyon jó lenne, ha így működne.
Próbáljuk meg ebből a jót kihozni.
Amit mondtál, egyébként az pont azt mutatja, hogy nem az iskola, nem csak az iskola, tehát az, hogy éjszaka lehet valakit zaklatni, az ugye azt, tehát az nyilván az iskola hatókörén is kívül.
Hát ez azt mondja, az iskola, csak azt mondom, hogy igen, bármikor lehet.
Igen, tehát, hogy
iskola.
Erre a figyelem kerüljön, egy nagyon sokféle program, meg taneszköz, mindenféle készült erre, csak mert nem lett kötelező, ezért nem érezte egy csomó ember azt, csomó tanár, iskola azt, hogy ezzel foglalkozni.
Nekem az a kapcsolatban van egy félelem, elnézést, hogy az online fiatalok között lévő zaklatást pont az iskola el fogja tudni így tolni magától, mondván, hogy mivel nálunk nincsen megengedve a mobil használat, ezért biztos, hogy nem nálunk történt az iskolai zaklatás. Miközben, hogyha az iskolai zaklatás tiltással meg lehetne oldani, akkor pedagógia lenne a legkönnyebb dolog a világon, hiszen megtiltom a gyereknek, hogy zaklassa a másikat, és innentől kezdve megszűnik. Miközben, elnézést, miközben az iskolai zaklatásnak, bármilyen típus iskolai zaklatásnak a felszámolása, az egy hosszú távú munka. Tehát ezt nem lehet rövid távon megoldani, rövid távon lehet kezelni konkrétan azt a helyzetet, de az, hogy az iskolai közösség, az osztályközösség ne egy zaklató közösség legyen, hanem egy jól működő közösség, ezt nem lehet rövid távon megoldani, és azt gondolom, hogy a mobiltelefonok kitiltásával sem lehet megoldani.
Hosszú távon és egymásra épülő. Tehát aki most 16 éves...
Van egy megkülönböztetett érzelmi vagy pszichológiai terhe annak, amit egy online zaklatásban él át egy gyermek. Tehát, hogy ez valamilyen módon milyen megkülönböztetett zaklatás formának számít, ha van bármi...
Az offline zaklatáshoz képest?
Igen.
Sokkal támadóbb jellegű lehet, sokkal agresszívabb. Szeretnék mondani egy példát, név nélkül. Képzeljünk el egy dunántúli iskolát, abban egy hatodikos osztályfőnököt, aki az okostelefont használó osztályában szünet elején észreveszi, hogy az egyik kislány sír nagyon, és még egy kisfiú röhögve ott áll, és ezt az hatodikosok, úgyhogy el tudta kérni a telefont, megkérdezte a kislányt, hogy miért sérül, elmondta, hogy szörnyű üzeneteket kapott, és akkor a tanárnő elolvasta, és látta, hogy tényleg ez egy igazi zaklatás, és ott volt az a kisfiú, és kérdezte, hogy te írtad, mondta, hogy igen, és azt mondta, hogy olvasd föl. És nem bírta felolvasni. Ez a különbség, hogy az online zaklatás az egy olyan a címzetnek, olyan indulatvezérelt online személyiség állapotban impulzívan leírt sor, mondat, szó, bármi, ami egyébként higgadt állapotban a gyerekből, hogy úgy mondjam, nem jön ki. Mert nem gonosz, mert nem agresszív, mert nem nincs személyiségzavara. És pont ez a baj, hogy az online zaklatás az valójában egy olyan érzelmi telítettség, különösen 16 éves korig mindenképpen, amikor azt látjuk, hogy a bizonyos szempontból ugyanabba a layerbe vagy zárt csoportba létező gyerek közösség, abban az életszakaszban, amikor egyébként is kockázatkereső, veszélykereső, tinédzser vagy kamasz állapotban az indulatait épp kéne tanulni kezelni, az agresszióját épp kéne tanulni mondjuk kontrollálni, akkor van egy olyan térben, ahol egyszer csak mindenki elkezd hasonló módon kommunikálni, mert ez az online tér szabálytalansága, az szinte a vadnyugat, és akkor egy zárt térben, amilyen a csoport, ami lélektanilag egy heterogén, moderálatlan csoport, egyszerűen csoport dinamikailag nem tud más történni, mint hogy ez az agresszió elkezd gyülemleni, és aztán kihabzik. Ha kihabzik, úgy hívjuk, hogy tünet, és a tünet az a bullying. És akkor látjuk, hogy egyébként szelíd gyerekek, tehát hogy nem arról van szó, hogy ezek, nem tudom, bűnnel követő gyerek, és már 10 évesen látszik, mert leírta.
De ezeket a csoportdinamikai folyamatokat az eszközhasználat...
Jelentősen megnöveli.
Oké. Záró kérdés mindannyiatokhoz. Nyilván rengeteg gondolat és kifejtendő gondolatmenet van még bennetek, ami szuper, gyertek vissza máskor is, de most mégiscsak azt mondom, hogy a műsorítás nagyjából a végére értünk, viszont nyilván néznek minket pedagógusok, szülők és így tovább. Ugye azt szeretném, hogyha egy olyan körkérdéssel tudnánk zárni ezt a beszélgetést, hogy az, hogy az eszköztilalom megtörtént, ez ténykérdés. Ezzel együtt a ti meglátásotok szerint mire lenne még szükség, Mire érdemes figyelni ebben a helyzetben, akár a tanároknak, akár a szülőknek, milyen változásokat érdemes követelniük, akár a realitások szintjén, az iskola közösségen belül, az intézményen belül, tehát mire kéne még figyelni, hogy a tilalom mellett adott esetben arra is jusson figyelem, mert fontos, hogy ezen keresztül is alakítsuk a gyermekeknek, a felnőtt generációknak az eszközhasználathoz való egészséges viszonyát. És akkor elsőként Anna Mária.
Marian,
bocsánat.
Nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy ez egy lassú, ahogy mondtad, egy lassú, nehéz folyamat. Biztos, hogy kisgyerekeknél kell elkezdeni és fölfele menni. Ha rajtam múlna, biztos a szülőkön kezdeném, szülőkkel kezdeném, hogy a szülő nem mutassa azt, hogy ő mennyit használja. Ez marha nehéz, én is szülőként természetesen bizgetem. Nagyon sokat kéne tanulni a pedagógusoknak arról, hogy hogyan tudják azt biztosítani, hogy amikor ő azt mondja, hogy vedd elő, mert előre beírta a krétába, hogy elő kell venni, akkor ez egy értelmes használat. Tehát mi az, amit az Anna Mária említette, veszélyek ellenében vagy mellett, amiért szeretjük ezt, amiért jó ez nekünk, mi az, ami épít ebből bennünket. De ez nagyon-nagyon homályos, amit most mondok, mert igazából nem tudom és nem látom, hogy ez hogy fog működni. Egyelőre azt látom, hogy mindenki meg van ijedve, és egy Damoklész kardja lebeg minden diák, minden tanár és minden iskolaigazgató feje fölött. Pontosan azért, mert annyira többféleképpen értelmezhető a törvény, hogy bármikor lehet azt mondani diáknak, tanárnak, igazgatónak, hogy hopp, nem tartottad be.
Attila.
Én realista vagyok, és lehetetlen kívánom, tehát hogy legyenek az oktatási intézményekben valóban pedagógiai célra használt digitális eszköze minden diáknak, és legyenek jól működő digitális programok Magyarországon.
Anna Mária.
Én sokat gondolkoztam azon, hogy lehet-e ebben a helyzetben még azt mondani, hogy de nézzük a gyerekek érdekeit, és nyilván az én érveim és az összes kötetem az arról szól, hogy a gyerek érdeke az nem csak most, hanem a 10 év múlva is az érdeke, és a 15, meg a 20. Mert az is fontos, hogy hányasa lesz biológiából. De szerintem azt később is meg tudja tanulni. Az igazán fontos az az, hogy 20 és 30 éves kora között tudja, hogy ki ő, és hogy mi az élete.
Ezzel hozzácsatlakoznék, hogy igen, én a szülő társaimnak üzenném, hogy ez a mi feladunk, és rajtunk is nagyon sok múlik. A kollégáimnak üzenném, hogy bátran kísérletezzenek ilyen eszközökkel, de hogy aki ezektől tart, hogy lehet hagyományos eszközökkel is ugyanolyan bevonó és jó órákat tartani, csak meg kell találni a módját. Most már rengeteg cikk van erről interneten elérhető, hogy milyen egyéb eszközök, módszerek vannak, tehát hogy mind a két úton lehet lekötni a gyerekeknek a figyelmét, ne essen kétségbe az, akitől ez a terület nagyon távol áll. A harmadik pedig a gyerekeknek szól, hogy legyetek egymásnak jelen, mert ez a legnagyobb érték szerintem, amit az iskola tud nektek adni.
Nagyon szépen köszönöm mind a négyeteknek, hogy elfogadtatok a meghívásunkat. Szerintem ez egy kifejezetten izgalmas, inspiratív kerekasztal volt, nagyon jó szempontokat hoztatok be. Engem is sok minden elgondolkoztattatok, úgyhogy remélem, hogy a nézőink is hasonlóképpen így élték meg. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma este velünk, gyertek meg máskor is. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, hogyha érdekesnek találtátok ezt a beszélgetést, akkor ha esetleg nem a legelejétől csatlakoztatok be, akkor pörgessétek vissza, és a legelejétől nézzétek, hallgassátok végig, mert szerintem kifejezetten izgalmas egyben meghallgatni a különböző álláspontokat. Mi természetesen az ilyen és ehhez hasonló vitáknak a továbbiakban is szeretnék majd a fóruma lenni. Azt gondoljuk, hogy fontos, hogy a hétköznapok csatározásából néha egy kicsit elemelkedjünk, és a gumicsontnak tekintett témákat is egy olyan alapossággal rágjuk körbe, vagy nézzük meg újra, ami talán hiányzik egyébként alapvetően a hétköznapjainkból, de mindenképpen szükségünk van rá, hogyha szeretnénk magunkat olyan társadalomként látni, vagy olyan társadalomként megélni, mint amire vágyunk a hétköznapokban. Úgyhogy kérlek szépen, hogyha fontosan tartod a munkánkat, akkor egyrészt iratkozz fel a csatornára, illetve ajánld ismerőseid figyelmébe is akár ezt a tartalmunkat, akár bármelyik másik tartalmunkat, ami fölkeltette az érdeklődésed. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam Budapestről, minden jót, hamarosan találkozunk, addig is ciao.